Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2019. január 1-jéig több mint 500 000 esetben segítettek a jogi segítségnyújtó szolgálatok. Az állam által biztosított segítség csaknem 15 éve elérhető, a szociálisan rászorulók vehetik igénybe. A jogi segítségnyújtáson belül áldozatsegítő szolgálat is működik. A részletekről Barta Gábort, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szakmai irányítási és módszertani főosztályának vezetőjét Imádi Zsuzsa kérdezte.
Mióta működik ez Magyarországon, mióta van lehetőség a jogi segítségnyújtó szolgálatot igénybe venni? Tudnak-e erről az emberek?
Viszonylag azt mondhatom, hogy régóta működik ez az állami szolgáltatás. Még 2003-ban annak érdekében, hogy létrejön egy a szociális hátrányos helyzetben lévő polgárok számára egy olyan intézményrendszer, amiben szakszerű jogi tanácsot, segítséget tudnak, vagy eljárásjogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítéséhez. 2003-ban fogadta el az országgyűlés a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt. Az ügyfélfogadás az 2004. április 1-én kezdődött, tehát lassan azt mondhatjuk, hogy 15 éve fogadják az ügyfeleket a jogi segítségnyújtó szolgálatok. 15 év távlatában most már elmondható, hogy folyamatos ügyfélszámnövekedés volt tapasztalható, főként az első években. Még az utóbbi néhány évben is stagnálás figyelhető meg. Néhány számadatot is közöljek. 2019. január 1-jéig több mint 590 000 esetben nyújtottak a szolgálatok segítséget, és csak 2018 évben közel 29 000 esetben. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag ismert állami szolgáltatás típus. Többnyire plakátokon vagy szóróanyagokon találkozhatnak a szolgáltatásra való felhívása, de az ügyfelek nagy részét a bíróságok vagy akár maguk az ügyvédek irányítják a szolgálathoz. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy szájról szájra terjed a szolgáltatásnak a híre. Én azt gondolom, hogy aki elégedett volt a nyújtott szolgáltatással, az bátran fogja ajánlani az ismerőseinek, vagy akár a szomszédainak is.
Én mondjuk meglátom valahol az erről szóló plakátot, és úgy érzem, olyan helyzetben vagyok, hogy megpróbálom megkeresni ezt a szolgálatot. Hova kell fordulnom? Hogy induljak el?
2017. január 1-től történt egy átszervezés a szolgálatok életében. Ez azt jelenti, hogy 2017. január 1-től már minden kormányhivatal járási hivatalán megtalálható a jogi segítségnyújtó szolgálat, tehát mind a 197 járási hivatalban van egy úgynevezett jogi segítségnyújtási ügyintéző, ahova lehet fordulni. Ez azt gondolom viszonylag közel található bárkinek a lakóhelyéhez. Ugye jelen pillanatban 197 járás működik Magyarországon.
Be kell mennem személyesen, vagy elektronikusan, telefonon is lehet a kezdő lépéseket megtenni?
A támogatás igényes az egy kérelemnyomtatvány kitöltésével indul, de természetesen ezt nem köteles az ügyfél személyesen bevinni. Telefonon is kérhet tájékoztatást, akár ilyen egyszerűbb megítélés ügyekben, amihez például a kérelemnyomtatvány kitöltése sem szükséges, de akár e-mailen is fordulhat a járási hivatalhoz, vagy elektronikusan is be tudja nyújtani a kérelmét.
Honnan tudom azt? Gondolom, hogy majd segít nekem eldönteni az adott ügyintéző, hogy egyáltalán az én ügyem az tovább vitelt igényel-e. Tehát, hogy mennyire pontos ez a tájékoztatás, én itt milyen felvilágosítást kapok, hogyha az ügyintézőhöz fordulok?
Három nagyobb csoportra mondanám a szolgálatoknak a tevékenységét. Ezek közül az egyik az úgynevezett ügyfélszolgálati tevékenység. Ez mindenféle szociális rászorultság vizsgálata nélkül kötelesek a jogi segítségnyújtó szolgálat munkatársai nyújtani az ügyfeleknek. Tehát ha egy egyszerű megítélésű kérdésen az ügyfélnek, akár arra a telefonon is tudnak neki válaszolni. A másik úgynevezett támogatási formáink, amihez már konkrét hatósági döntés szükségeltetik annak érdekében, hogy az ügyfél igénybe is tudja venni ezeket a szolgáltatásokat, egy úgynevezett perenkívüli szolgáltatás, ami beadványkészítést, okiratkészítést vagy tanácsadást akar, illetve van az úgynevezett peres eljárásukban vagy nem peres eljárásukban történő képviseleti jellegű szolgáltatásaink, ez többnyire polgári és büntető eljárásokban történik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a telefonon is megfelelő tájékoztatást tudnak nyújtani, de természetesen, hogyha ez utóbbi, tehát konkrét ügyvédi segítségre lesz szükség, akkor a kérelemnyomtatványt mindenképpen, a kitöltött kérelemnyomtatványt be kell juttatni valamelyik járási hivatalhoz. A illetékesség szempontjából még annyit tudnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a lakóhely tartózkodás helye vagy a munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz kell fordulni az ügyfélnek.
Tehát nem lehet akárhol bemenni?
Ez a szolgáltatásunk esetében nem, illetve bemehető bárhova. viszont maga a kérelemnek az elbírálása érdekében át fogják tenni a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti járási hivatalhoz.
Mi alapján dől az el, hogy én igénybe vehetem-e ezt a szolgálatot, ezt a lehetőséget, milyen dokumentumokra, milyen adatokra lesz majd szükség?
Mint ahogy említettem, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő állampolgárok számára nyújtja a magyar állam ezt a szolgáltatási típust. Tehát benne is van a nevében, hogy nem mindenkinek jár, hanem bizonyos szociális rászorultsági feltételeknek meg kell felelni. Az első és legfontosabb, hogy egy kérelemnyomtatványt kell kitölteni. Ebben a kérelemnyomtatványon egyrészt a saját adatait, illetve az egyházhatásba jövő adatokat kell megadni a kérelmező ügyfélnek, és a jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat kér még ez a kérelemnyomtatvány, melyeket természetesen okiratokkal is alá kell támasztani, akár egy munkáltató igazolással, bankszámla kivonattal, vagy egy nyugdíjszervénnyel, tehát számtalan formája van annak, hogy ezt mivel tudja. Hogyha rátérünk arra, hogy pontosan ki is számít szociálisan rászorultnak a jogi segítségnyújtási törvény alapján, akkor azt tudom elmondani, hogy kétféle támogatási forma létezik. Van az úgynevezett térítésmentes támogatás. Ezekben az esetekben teljesen ingyenes a jogi szolgáltatásnak a díja, tehát utólag sem kell az ügyfélnek visszatéríteni az ügyvédnek a munkadíját. Vannak olyan esetek, amikor valakinek vagy valakiknek bizonyos csoportoknak ez a térítésmentes támogatás az úgynevezett alanyi jogon jár, tehát semmiféle egyéb szociális rászorultsági vizsgálatra nincs szükség. Például, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy aki aktív korúak ellátására jogosult, és ez köztudatban inkább úgy terjedt, hogy a szociális segély, mostan ugye aktív korúak ellátásának hívják, vagy ilyen ellátásban részesülő hozzátartozójával él közös háztartásban. Igen, gyakori még a szociális rászorultság megállapításánál például a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Ha valaki olyan gyermeket gondoz a háztartásban, akinek ilyen kedvezményre való jogosultságát megállapították, neki szintén teljesen ingyenesen jár a szolgáltatás, de említhetném még itt a hajléktalan személyeket, mintha a menekült menedékes eljárásból vesznek részt, tehát szám nagyon hosszú felsorást tartalmaz a törvény, hogy kik azok, akik alanyjogban rászorultak.
Az előbb említette, hogy vagy a lakhely, vagy a munkahelyhez eső szolgálathoz kell bemenni egy hajléktalan, hova menjen be?
Pontosabban úgy fogalmaz a jogszabály, hogy átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy, tehát ebben az esetben neki az átmeneti szállása lesz az irányadó, oda kell fordulnia az átmeneti szállás szerint illetékes járási hivatalhoz. Hogyha valaki ezeknek a feltételeknek nem felel meg, tehát ennek az úgynevezett alanyi jogú kategóriáknak, akkor is kaphat ingyenesen jogi szolgáltatást, abban az esetben, ha az egyfélejtő jövedelme a háztartásban, vagyis a saját jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ez egy 2019-es adat, ez a mindenkori nyugdíj minimumhoz kötődik. Az egyedülálló személyekre egy kedvező szabály vonatkozik, nekik a nyugdíj minimum 150%-át nem haladhatja meg a jövedelmük, ez ebben az évben 42.750 forint. Mondották, hogy ezek viszonylag egy alacsony jövedelmi kategóriák, de mint ahogy a számok is mutatják, ez viszonylag nagyon sokan tudnak ez alapján is támogatást kapni. És el kell még mondjam azt is, hogy vannak olyan tényezők, amelyekkel csökkenthető ez az egyfőrejtő jövedelem. Gondolok itt például arra, hogy valakinek tartásdíjat kell fizetni, vagy fennálló lakáscélú hitele van, akkor a havi törlesztő részletet azt le kell vonni a jogi segítségnyújtási törvény alapján a kollégáknak. Ezen kívül elég széles mérlegelési jogköre van a jogi segítségnyújtási ügyintézőknek, tehát számos egyéb olyan körülményt figyelembe vehetnek a rászorultság megállapításakor, amelyek alapján szintén ingyenes támogatásban részesülhetnek, gondolok itt az albérleti díjra, vagy ami a leggyakoribb szokott lenni a rendszeres gyógyszerköltségre, tehát ha erről hoz igazolást az ügyfél, akkor ezt mindenképpen figyelembe veszik a rászorultság megállapításánál. Annak sem kell elkeseredni, akinek meghagyja a jövedelme ezeket az összeghatárokat, hiszen van egy úgynevezett megelőlegezett költségű támogatásunk. Ebben az esetben a 127.717 forint az ebben az évben, ami irányadó lesz a számukra, tehát ha ezt az összeget nem haladja meg az egyfőrejtő jövedelem a háztartásban, akkor is kaphat támogatást megelőlegezett költséggel. Ez pusztán annyit jelent, hogy az állam ugyanúgy kifizeti a jogi szolgáltatás díját, és egy évre ezt megelőlegez az ügyfélnek, egy év múlva vagy egy éven belül kell visszafizetni az ügyfélnek ebben az esetben a szolgáltatás díját, amire természetesen kaphat halasztást, részletfizetést, adott esetben méltányosság még törölhető is, hogyha véletlen olyan kedvezőtlen változás áll be a háztartás anyagi helyzetében, ami ezt indokolja.
kiskorúak, tehát aki még nem töltötte be a 18. életévét, fordulhat a szolgálathoz?
Hogyne. Mindig azt kell vizsgálni, hogy ki az, aki a jogvitában érintett. Tehát kinek fűződik érdeke ahhoz, hogy az a jogvita megoldásra kerüljön. Természetesen, ha egy kiskorú vesz részt a jogvitában, akkor ő is. Az egyéb polgárjogi szabályok szerint, tehát ugye, hogyha kiskorú, akkor a gyámjának vagy a gondviselőnek is alá kell írni a kérelemmondatványt. De saját jogon kapja a támogatást.
Áldozatvédelemmel kapcsolatban nemrég tartott az Országos Bírósági Hivatal egy konferenciát. A jogi segítségnyújtó szolgálatnál erre van-e egy külön csoport, akik ezzel foglalkoznak?
Igen, a jogi segítségnyújtó szolgálatok mellett ugyanúgy működnek az úgynevezett áldozatsegítő szolgálatok. Többnyire ugyanazok a kollégák látják el a járáshivatalt, nem mind a két tevékenységet, de ez természetesen változhat, ugyanúgy minden járáshivatalnál érhető. Ha kifejezetten a jogi segítségnyújtás szempontjából szeretnék egy kicsit az áldozatokról beszélni, a bűncselekmények áldozatairól, akkor azt mondom, még elmondanám, hogy a bűncselekmények áldozataira egy lényegesen kedvezőbb elbírálást tartalmaz a jogi segítségnyújtási törvény. Magyarán, ha egy bűncselekmény áldozata szeretne jogi segítséget igénybe venni, értelemszerűen az sérelemnél elkövetett bűncselekménye összefüggésbe, az ott elszenvedett kárnak a megtérítése miatt, vagy pusztán ugye képviselni kellene ügyvédnek mondjuk a bírósági eljárásban, akkor rájuk egy lényegesen magasabb összeghatár vonatkozik, ami ebben az évben az 255.434 forint, tehát ez alatt kell lenni az egyfőre jutó havi nettó jövedelemnek a háztartásban. Én azt gondolom, hogy a mai magyar bruttó átlagkereseteket, ha nézzük, akkor azért a háztartások többsége ebbe belefér. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha bűncselekmény áldozata lesz valaki, akkor azon túl, hogy az áldozatsegítő szolgálatoktól megkapja a támogatásokat, hogyha jogi képviseletre van szükség, akkor bátran forduljon a jogi segítségnyújtó szolgálatokhoz.
Barta Gábort az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szakmai irányítási és módszertani főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora.